Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket. Rettentesen kevés időnk van, és igazából az lenne a jó, hogyha most még egy kicsit a gyerekekkel is foglalkoznánk, mert vannak itt elegen. Ezért csak egy nagyon rövid történetet mondok el nekik, ami csatlakozik a tanulmányunkhoz is, és talán őket is érdekli. Hát még nagyon régen a nagymamámtól hallottam ezt a történetet, amikor ők adventisták lettek, az már több mint 100 éve volt, képzeljétek el. Amikor a dédnagymamám meg a nagymamám adventista lett, és akkor ők kikerültek, Békés Csabán éltek, és a háború miatt, az első világháború miatt a nagymama, aki hát képzett volt, de jegyző volt, befogták, hogy menjen el tanítani, gyerekeket tanítani. És akkor kivitték őket, úgy volt a Békés Csaba mellett a Fényesi Tanya, és a nagynénémmel együtt, aki tanítónő volt, kimentek tanítani a Fényesi iskolába, és elmesélték a következő történetet, hogy Békés Csaba határában lakott egy néni, aki szintén megkeresztelkedett. Egy nagyon tiszta, de nagyon, nagyon szegény néni. Mindig súrolta a kicsi szoba, konyhás lakását, mindig nagyon szép rend volt nála, és tisztaság, és jöttek emberek, akik a nagymamát megkérdezték, hogy hogy ilyen vándorárusok, hogy kiket javasol Békés Csabán, hogy hova mennének be, hogy valahol fedelet találjanak. A nagymamám mondta, hogy az egy keresztény város, rengeteg, ugye rengeteg szlovák van, és azok evangélikusok leginkább, és hát ugye katolikusok is elég sokan vannak Békés Csabán, de főleg evangélikusok. És mondta, hogy ott bárkihez bekopog, ott biztos, hogy talál szállás, de ha semmi nem megy, hát akkor azért biztos, hogy valahol csak találnak helyet. Képzeljétek el, gyerekek, hogy bementek ezek a vándorárusok, és akkor már közeledett az alkonyat, akkor kezdtek bekopogni a házakhoz, hogy szeretnének valahol meghúzódni. És mondták, hogy hát vándorárusoknak nem adunk helyet, nem adunk helyet. Sehol nem adtak nekik helyet. És már kint voltak egészen, itt a külvárosban, ezt úgy hívták, hogy Jamina, Békés Csaba Jamina határában voltak, volt az a kicsi ház, és nézegették, hogy hát hogy ők itten a hárman, négyen, árusok, hát hogy, hát bekopogjanak, mitenek, hát leszállt az este, és jött a hideg. És akkor képzétek el, hogy bekopogtak ennél a néninél, aki a nagymamámékkal együtt keresztelkedett. És mondták neki, hogy milyen problémájuk van, hogy nem adna nekik szállást. És mondta, hogy nem, hát csak az a baj, hogy ugye itt egy ágy van, de tudunk behozni szalmát, meleg is van, itt megszállhatnak. Sőt, több napig vendégül látta őket. És amikor mentek visszafelé, akkor betértek a Fényesi iskolába, és beszéltek a nagymamámmal. És ugye nagymamám nagy örömmel mondta nekik, hogy ugye az egy keresztény város. És azt mondták, keresztény város? Egy keresztény találtunk az egész város. Ki volt az a keresztény? Gyerekek, szerintetek ki volt az az egy keresztény? Nem az a néni, aki befogadta őket? Úgy az volt a keresztény. És ezt a történetet azért mondtam el, mert egész délelőtt ilyenekről fogunk beszélgetni, a nagyokkal is. És méghozzá, drága testvéreim, az alapigét én tulajdonképpen a végidei beszédből, a Máté evangéliumának a 24. fejezetéből olvasnám. Már a szombatiskolán résztvevőknek elmondtam, hogy nagyon későn, 18 óra 56 perckor, itten megnéztük a Balázsval a levelet, a levél tanúsága szerint kaptunk meg egy körlevelet, hogy ma van a menekülteknek a szombatnapja, és én mással készültem, de azonnal nekifogtam, és kaptunk egy nagyon szép prédikáció témát is, hogy átdolgozzam a ma délelőtt, nem a délután, vagy másról beszélgetünk. De délelőtt feltétlenül ezzel, és egy kicsit más alapigét választottam, mint amit javasoltak a testvérek, és ez pedig a 24. fejezetet, a Máté evangélium 27. fejezetének a 12. és 13. verse. Ha ti a hagyományos károli fordítást nézitek, ott is meg lehet érteni, de hogyha valakinek megvan a revideált, vagy valami más fordítású bibliát néz, ott még egyértelműbb, hogy ez a két vers szorosan összekapcsolódik, és mindig külön szoktuk idézgetni. Úgy szoktuk mondani, a 13. fejezet Jézus eljövetelén, aki mindvégig állhatatos, az üdvözül. Drága testvéreim, ez a mondat másik fele. Csak a mondat második fele. Az első fele ott van a 12. versben, és olvassuk el most mind a kettőt. Mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül, de aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Tehát, hogy is van, hogyha összefügg a két igevers, miben kell állhatatosnak maradni? Mivel, hogy? Nagyon köszönöm, testvérem. Logikus. Ugye mi azt gondoljuk, és azt is szoktuk mondani, és székteket prédikálunk róla, hogy a szombat ünneplés, a tiszta étkezés, az Úrhoz való hűség, az eljövetel töretlen várása, tehát ezekben kell nekünk nagyon állhatatosnak lennünk, és ez mind igaz, de beletartozik ebbe a gyűjtő fogalomba. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy az idő egyik leghatalmasabb jele, tehát az utolsó idők egyik leghatalmasabb jele, hogy mi sokasodik meg? Megsokasodik a gonoszság, és ennek következtében jön az, hogy a szeretetlenség elszaporodik. Meghidegül sokaknak a szíve. Tehát ezt a két verset, testvéreim, nagy bűn volt szétszakítani. És nagy bűn volt csak a tételeket emlegetni, hogy abban kell mindvégig állhatatosoknak lennünk az adventista dogmatikában. Holott Jézus Krisztus nem erről beszélt, hanem arról beszélt, hogy egyre szaporodik az idők végén a gonoszság, és ez hathat úgy ránk, hogy a szeretet bennünk meghidegedik, kihűl, meglangyosodik. És hát a langyosság az melyik gyülekezetre jellemző? Ez a Laodiceára jellemző. Az a környezet, az a társadalmi, itt ahogy Balázs olvasta, hogy ez a társadalmi környezet, ami bennünket körülvesz, az gondolhat, amit akar, de nekünk van egy biztos útmutatónk, és ez az Isten igéje. És az Isten igéje a menekült kérdésben is más mond, vagy más mondhat, mint az a társadalom, amely bennünket körülvesz. És most meg szó szerint ezt látjuk, nem így van? Szó szerint ezt látjuk. Hidegedik meg a szeretet, mert szaporodik a gonoszság. Félünk. Egy pár tapasztalatot is elmondok nektek. A testvérem, az öcsém most már 45 és 50 év legalább 45-55 között. Ő Németországban nősült, ott is él. Unokái vannak. Ott lakik. Amikor hazajöttek, amikor volt ez a két évvel ezelőtti hatalmas hullám, a menekülteknek a nagy hulláma, haza érkeztek, akkor ők nagyon kivoltak a feleségével, mind a ketten merülve, és azt mondják, hogy mindenki fél abban a városban, ahol élnek. Mert hogy a fiatal emberek nem tartják tiszteletbe a női nemet, és az a városka, amelyik hát egy nagyon, nagyon kellemes volt, és hát esténként, amikor nyári esték voltak, akkor sok-sok ember sétált a parkokba, elég parkos, aranyos kis város, és most meg mindenki már sötétedéskor behúzódik a házakba, és éreztem ő rajta is, hogy olyan harag van benne, ő, aki élt Irakban is, olyan harag támad fel benne, egy olyan ellenérzés, egy olyan félelemből fakadó és félelemből táplálkozó harag támad benne a menekültekkel szemben, hogy nem jól van ez, ahogy a német vezetés gondolta, és hogy befogadták ezeket az embereket, mert ebből csak a baj származott. Hát próbáltam rávilágítani, hogy azért nem mindenki szekálja a nőket közülük, és nem mindenki terrorista. Egy kalap alá vesznek mindenkit a terroristákkal. A másik tapasztalatom, amit szeretnék elmondani nektek, az most egy hónappal ezelőtt volt alkalmam egyik testvérünknek, a név szerint biztosan ismeritek, Szabó László testvére. Nagyon sokat dolgoztam együtt, és az egész győri új lendületet a missziónak úgy indítottuk el ketten, és nagyon-nagyon jó munkakapcsolat volt közöttünk, és ő pedig a következőt mondta el, hogy ugye itt a körlevélben is hallottátok, hogy 65, ismételni fogom, 65 millió ember kénytelen elhagyni az otthonát. Ugye ezt is tőle hallottam, a számszerűséget, és hogy mit csinálnak az adventisták. Mert végig ment ez a hullám, ez a harag, a társadalmi vezetéssel szembe helyezkedő harag, végig söpört az országon és a templomokon is. És ez a kijelentés, hogy a keresztény kultúrát meg kell védeni. A kultúra az micsoda? Amit gyakorolunk, ami a szóhasználatunk, ami a lelki gyakorlatunk, ahogyan imádjuk az Istent, amilyen dolgokat elméletben elfogadtunk a Szentírásból, ez a keresztény kultúra. A keresztény kultúra a szeretet, az öröm, a békesség, a béketűrés, a szívélyesség, a jóság, hűség, szelídség, értékletesség. És mifelé tolták el, hogy mi legyen a keresztény kultúra? A fakeresztek, meg a vaskeresztek, meg a freskók, köszönöm szépen, Judika már mondta a szünetben, a freskók, meg a nagy festőknek a vásznai, azt mondják, ez a keresztény kultúra. A kultúrának van egy felülete, egy lecsapódása, amelyik jelentkezik a képzőművészetben, zeneművészetben, építőművészetben, stb. De az csak a jele annak, hogy merre halad a keresztény kultúra. Ha azt nézzük, hogy merre halad a keresztény kultúra, akkor azt mondhatjuk, hogy az is már megy az érthetetlenség felé. Ugye? A megfejtetetlenség is. Az érthetetlenség felé. De mi a kultúra alapja? Az az etikai kódex, ami meghatározza a keresztény magatartását. És ezben nem lehet más, mint a 10 parancsolat, és vagy mondjuk így, talán a 10 parancsolatnak a magyarázata, a hegyi beszéd. Tehát itt valami olyan jellegű céltévesztés, aztán a fogalmaknak a nem tisztázása van, amin könnyű lovagolni, de amit meg kellene, hogy értsenek az emberek, és dolgunk is lenne, hogy megértessük az embereken. Amit szeretnék még ebben a vonatkozásban megjegyezni, hogy mondom, végig söpört Németországon is a templomokban ez a tiltakozás, hogy nem jól csinálja a társadalmi vezetés. És most a nagy kérdés, hogy a hetednapi adventista egyház mit csinál? Hát egyes gyülekezetek, azok úgy gondolták, hogy igen, nekünk is csatlakoznunk kell ehhez, mert így tudjuk megvédeni a keresztény kultúrát. De a legtöbb gyülekezet, hála Istennek, más gondolt. És említett Szabó László testvér egy 60 tagú gyülekezetet. És ezek a testvérek azt mondták, hogy valamit nekünk tenni kéne. Gondoljátok meg, 60-an összeadták egy angol tanárnőnek a közöttük lévő, tehát testvérnőnk, egy angol tanárnőnek a munkadíját, és kitették transzparenseken a városban, hogy itt a hetednapi adventista egyház gyülekezetébe angol nyelvet lehet tanulni azoknak, akik tovább szeretnének menni, és hát valahol máshol otthon találni, de egybe kitették azt is, hogy aki németül nem tud, német nyelven is tanítanak. 80 migráns jár, 80 menekült jár hétről hétre, napról napra német, illetve angol nyelvet tanulni. És egyben kultúrát is tanulnak, hogy milyen a keresztény kultúra. És hát ugye ez mint a hullám, átment más gyülekezetekre, és egyre többen vállalják ezt fel, hogy vagy gyerekekre vigyáznak, vagy egész családoknak adnak napközit, amíg a férj dolgozik, hogy napközben olyan helyen vannak, ahol jól érzik magukat a gyerekek. És a vége az, tudjátok, hogy néhány hónappal ezelőtt a német kormány külön a hetednapi adventista egyház részére egy kitüntetést adott, hogy olyan módon állnak ehhez a menekült kérdéshez, ahogyan igaz keresztényekként állni kell. Kicsit nehezebb a mi helyzetünk, mert ugye más a társadalmi vezetésnek a felfogása, de mi nekünk egyénenként, hívőként nem lehet mást követni, ha arra kerül a sor, hogy összeütközésbe kerülünk, akkor is azt kell mondanunk, bárhol, bármilyen helyzet adódik, Istennek kell inkább engedni, mint az embereknek. Jézus Krisztusunk pedig azt mondta, hogy ismeritek jól a Máté evangélium a végén, hogy kik nyerik el az ő országát, jövevény voltam, és befogadtatok engem. Éhes voltam, szomjas voltam, stb. És jövevény voltam, és befogadtatok engem. Amit mára szeretnének a testvérek, hogy áttanulmányozzunk, ez nem egyéb, mint a legérdekesebb és a legcsodálatosabb menekültügyi kérdés a Bibliában. Egy menekültnek a története, a Szentírásban, ez Rút könyvének a története. Mivel nagyon jól ismerjük ezt a történetet, ezért egy pár olyan dolgot szeretnék csak kiemelni belőle, ami kevésbé ismert, de ami elgondolkoztat. Először is azt tudjuk meg, ugye a Rút könyvéből, hogy mi történik, ugye, egy éhség támad Betlehembe és a környékén, és ez a bizonyos Elimélek, ez a Betlehemből való júdeai férfi, és ráadásul, amint látjuk, és mivel, hogy Boáz, és az a bizonyos legközelebbi rokon is, Júda fejedelme volt, tehát az akkori, tehát a törzsnek ő volt a legelőkelőbb tagja. Azt kell, hogy mondjuk, hogy Elimélek, mivel legközelebbi rokon volt csak Boáz, Elimélek lehetett az, aki közvetlenül Júda leszármazottja. Hát itt most a beszédes nevek nagyon, nagyon érdekesek és fontosak. A beszédes nevek. Elimélek, ugye az Élit, azt nem kell megmagyarázni, ugye? Hogy az Éli az Úr, és a Melek az a király. Az Úr az én királyom. Vagy az Úr a király, valahogy így lehetne az Elimeleket lefordítani. Éhség elő, gazdasági menekült? Az. Gazdasági menekült. Nem háború volt ekkor Izraelben, és azért kellett menekülni, hanem gazdasági menekült volt. És hova menekül? A Biblia azt mondja, hogy megy Moab földjére. Moab földjére. És ez nagyon érdekes, a fiúk neve is érdekes. Ez az éhség régóta folyt már Betlehemben. Régóta lehetett már éhség Betlehemben. Mert az első szülött fiúnak a neve, a Mahlunnak a neve azt jelenti, hogy szelíd, beteges, árnyék, inkább olyan lehelet, vagy éppen csak megjelenés, ilyesmi gyenge, vagy finom. Szóval nagy, látszik rajta, hogy az éhség miatt talán ez az első, vagy valami egyéb betegség miatt, ez az első szülött fiú, ez ilyen kicsit beteges, és gyenge, finom lelkű, de nagyon gyenge valaki lehetett. Kíváncsi voltam a másik fiúnak a nevére is, ki is kerestem, a Kiljon neve pedig az, hogy minden elmúlik. Minden elmúlik, vagy minden majd egyszer teljességre jut, és azt is jelent, hogy elepedni. Tehát ezek a nevek arról árulkodnak, hogy ez a betlehemi szárazság, éhség, problémák, ezek nem egy naposak lehettek, hanem egy régebbi probléma lehetett, amikor Elimélek, akinek pedig a neve az, hogy az Úr a király, az Úr az én királyom, azt mondja, na, én pakolok innen, hiába mondta az én felmenőm, az én ősöm, Isten szolgálja Jákob, hogy nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, úgy látszik, elmúlik. Elmegyünk. Elmegyünk, és Moabban keresünk keresünk menedéket. Moab nem tartozott Izrael gyermekei közé. Igaz, a moabiták nem azok voltak. Tudjuk nagyon jól, Ammon, Moab, Lót leszármazottja volt, de az Úrnak volt egy parancsa. Akkor, amikor a honfoglalás volt, és háborúk, és kialakultak ugye a környező népekkel, amit mondott az Úr? Ammont és Moábot kimélyétek meg, mert ne felejtsd el, hogy testvéred ő. Jó ideig az Úr megőrizte őket. Nagyon jó ideig. Talán épp ezért a lelkületért. Oda megy hozzájuk egy gazdasági migráns, és elküldik. Nem az élő Istent imádták, úgy, ahogy. Az is belekeveredett a vallásukba, az élő Isten imádata is, de ezek, tehát ahol most Moab van, ott beduin törzsek élnek. Tehát vadok. És közelebb voltak, mert házasodás volt, tehát közelebb voltak az Izmael leszármazottaitól, tehát az a vallás erősebb volt, mint a zsidó motívumok a moábita vallásban. De nem küldik el. És nem kérdőjelezik meg, hogy te gazdasági menekült vagy, vagy háború van, vagy akármi van. Éhség van, gyere, foglalj hérnánk. Most szeretnék nektek olvasni abból, amit kaptunk anyagot, egy nagyon-nagyon szép dolgot. Mindezek a vendégszereteten alapuló hagyományok ma is élnek néhány kultúrában. Ha ma látogatnánk Rút szülőföldjére, Moab, egykori földjére, lépten nyomon a következő mondatot hallanánk. Üdvözlünk Jordániában! Üdvözlet Jordániában! Az ottaniak azt próbálják kifejezni tört angolsággal, hogy barátom, jordániai tartózkodásod alatt tudd meg, hogy szívesen látunk. Én nem tudom az arányokat, lehet, hogy itt valaki köztetek ül. Jordániának a teljes lakossága úgy tudom, hogy 2 millió. Tudjátok, hány millió menekültet fogadtak be?
4 millió
menekültet. És mi ezt a 2000-et, ami ránk esne, megkifogásoljuk. 4 millió menekültet fogadtak be. Ezzel a lelkülettel, ez Rút földjének a lelkülete, egykori földjének a lelkülete, egykori népének a lelkülete. És azt mondják, hogy szívesen látunk. Ha nem jutsz túl messzire, egy utcán, vagy egy vidéki mezőn, mész, nem jutsz túl messzire, hogy valaki ne hívna be, hogy barátom, éget a nap, gyere be hozzám egy teára. Nem jutsz túl messzire Jordániában. Ha viszont elég sokáig maradnál, mikor már kezd lemenni a nap, akkor egy család biztos meghívna téged vacsorára. És a legőszintébb vendégszeretetet, sőt, fölajánlják a házukat éjszakára. Ez beduin hagyomány, és ez visszamenőleg, ha végig gondoljátok, mint egy 4000 éves hagyomány. A háborúk és a konfliktusok miatt ugye itt írja, hogy 85 millió, illetve 65 millió embernek kell az otthonát elhagyni. Az USA-ban 85 ezerre hozták meg, tehát limitálják a bevándorlókat, a mostani menekült hullámból bevándorlókat. 85 ezer, ez nagyon sok, de a hatalmas országhoz képest azért nem annyira sok, de ennek ellenére, ugye ennyit fogadnak be. Tudjátok, mennyit fogadnak be hallgatólagosan? Fogadtak be eddig? 2 millió 700 ezer embert fogadott be az USA hallgatólagosan. Annak ellenére, hogy hát maximálták, hogy 85 ezret tudnak befogadni. Ennek ellenére 2 millió 700 ezer embert fogadtak be, nem hivatalosan. Ott van a lenézett Afrika. Ott van Uganda. Uganda egy másik pozitív példája az idegenek felé megnyilvánuló vendégszeretetnek. Északi szomszédjuknál, tudjátok, Uganda észak, mert nézitek majd a térképen, majd akkor könnyebb lesz utazni, mint így. Ott van Szudán, Dél-Szudán, ahol háború folyik. Mindenkit befogadnak. Ott a katonák, teljesen mindegy, hogy melyik csoporthoz tartozik, most kormánypárti vagy nem kormánypárti, rabolnak, gyilkolnak. Az emberek menekülnek, és Uganda mindenkit befogad, akik csak az ő földjére szeretnének menekülni. annyit tudnak az itt élő emberek félelmükbe összeszedni, hogy csak néhány tárgy, ami nagyon fontos, meg néhány ruhadarab is úgy menekülnek el. Úgy menekülnek el. Most hadd hangsúlyozom, testvéreim, amikor megindult ez az áradat Szíriából, elsősorban a keresztények menekültek. Erről nem szóltak a híradások. Akit a riporternő elgáncsolt, talán arra emlékeztek, a kisfiúval a karján, kijutott Németországba, és úgy üzent onnan vissza, hogy ő egy Szíriából menekülő keresztény. Nagyon-nagyon vigyázzunk el, hogy kire hallgatunk. Nagyon szép dolog, és ugye már a szombatiskolában is szó volt róla, hogy nekünk tisztelnünk kell a felsőbb hatóságokat, és mindenben engedelmeskednünk. Addig a határig. Addig a határig. Amikor nem fontosabb az Isten törvénye és az Isten felhívása, inkább akkor neki kell engedni. Most ugye, ha jól értettem, akkor egy hét múlva lesz ugye az adományok gyűjtése, az adra se tesz különbséget. Nagyon nehéz néha megoldani, de például az adra munkásai, ha bemennek valahova, egy országba, csak is ezeknek az embereknek, az ilyen lelkületű embereknek köszönhetik, hogy sokszor nem a szabad ég alatt kell éjszakázniuk, és úgy tovább vinni a segélyszállítmányt, csak ilyen jó lelkű embereknek köszönhetik, hogy néha meg tudnak mosakodni, egy kicsit tudnak pihenni normális körülmények között. Térjünk vissza Elimélekhez. Ott van a felesége, akinek a neve Naomi, és ennek a jelentése a szépség, gyönyörűségem, és hát barátságos, mosolygós, ez kedves, ezt jelenti ez a szó, hogy Naomi. És nagyon érdekes, a Ruth szinte szó szerint ugyanezt jelenti. Ugye tudjátok, hogy a Palesztina területén élő népek úgy nagyjából egyforma, tehát legalábbis egymást megértették. Ez olyan, mint a megértjük a palócokat, ugye, vagy egy kicsit érdekesen beszélnek, de megértik. Tehát megértették egymást. És Ruth neve szinte szó szerint ugyanazt jelenti, hogy barátságos, kedves, barátnő, ilyeneket jelent. Orpa meg azt jelenti, hogy csökönyös, nyakszírt. Megfigyeltétek, hogy az emberek indulatát először a nyakszírtjén lehet meglátni, mikor az úgy megfeszül, vagy lehet látni, hogy valaki egy szelíd. A nyakszírten meg lehet látni. Nagyon érdekes neve volt Orpának, úgy látszik, mikor kisbaba volt, már lehetett látni rajta, hogy kicsoda. De 10 évet töltöttek ott idegenföldön. 10 évig befogadta őket Moab földje. És akkor jön a fordított befogadás. Ruthnak a befogadása. És hogy mennyire értette Izrael népe, amit az Úr ugye Mózesen keresztül kijelentett. Hát érdemes volna ezeket az igéket elolvasni, Mózes 5. könyvéből talán olvassuk, jó? Mózes 5. könyve 10. fejezetéből korábban is már beszél a köztük levő idegenről, de hát egy-egy verset azért olvassunk el közösen. Mózes 5. könyve 10. fejezet, és a 17. verstől olvassuk el a 19. fejezetig, talán ez a legkifejezőbb parancs. 17-től a 19. Mert az Úr, a ti istenetek, isteneknek istene, és uraknak ura, olyan nagy nyomatékot ad itt az ige. Az Úr, a ti istenetek, isteneknek istene, uraknak ura, nagy, hatalmas és félelmes Isten, aki nem személyválogató, és akit nem lehet megvesztegetni. Igazságot szolgáltat az árvának és az özvegynek, szereti a jövevét. Hát mondjam, az uraknak ura, az isteneknek istene, a hatalmas Úr, nagy és hatalmas és félelmes Isten, szereti a jövőjét. Kenyeret és ruhát ad neki. Szeressétek tehát a jövevényt, mert ti is jövevények voltatok Egyiptom földjén. Hogy lehet ezt elfelejteni? Milyen könnyű elfelejteni. Milyen könnyű azt mondani, hogy menjenek haza, és oldják meg otthon a problémáikat, nem? Milyen könnyű ezt kimondani. Jelen pillanatban a mi otthonunkban bejelentett lakos már több mint 10 éve egy menekült testvérünk. Alig látjuk, mert Németországban dolgozik, de szüksége van magyarországi állandó bejelentett munkahelyre. Illetve bejelentett otthonra, lakhelyre. Egy testvérnünk bejelentette őt, de egy idő után azt mondta, hogy ő rá lehet, hogy ez bajt fog hozni, mert ugye látta az irányultságot, az országnak az irányultságát, bajt fog rá hozni, hát valaki más jelentse be. Férjem hazajött, hogy mit tegyünk? Hát semmit, jelentsük be. Jelentsük őt be. Nagyon jól ismerem őt, mert a Vicskei menekülttáborban már említettem is nektek egy alkalommal az előbb, hogy amíg Horváth Péter testvér tanult Nyugboldon, addig én vettem át a protestáns istentiszteletek megtartást. Nem járt be rajtam kívül lelkés, senki. Egy keresztény lelkés sem járt be. Tudjátok, mindent megnézni, mert le kell így fényképezni, meg szemből, meg mindenhonnan, meg minden ujjadról vesznek egy-egy új lenyomatot. És de megkaptam a belügyminisztérium engedélyét, és mondom nektek, hogy 2 helyiséget adtak, az egyik helyen a keresztényeknek, és nem sok választott el egy ilyen keskeny folyosó, és a mellettünk levő ajtónak, a másik teremben pedig a mohamedánoknak volt az Isten tiszteletük. Olyan nagy tisztelettel voltak irántunk, meghajoltak, és nagyon kedvesek voltak. Volt egy férfi, ő szerb volt, szerb katolikus, egy nagyon kemény, ellenálló ember. Engem, mint női lelkész soha nem fogadott el, soha. Csak a tanítást hallgatta végig, aztán megkeresztelkedett adventistának az egész családjával együtt. Hogy kellene a menekültek elmondanunk? Tele volt a szívük sajgó fájdalommal, mert akkor lett tele ugye a menekülttábor, amikor volt a délvidéki szerb háború. Horvátok, bosnyákok, jöttek a bosnyákok, mert a szerbek őket is üldöz, a bosnyákok, mohamedánok. Szabad lenne, jó, tehát nekem, szabad lenne megkülönböztetni? Embert, embertől megkülönböztetni? A hatalmas Úr, az Uraknak Ura, az Isteneknek Istene szereti a jövevényt. És ne felejtsd el, hogy jövevény voltál Egyiptomban. A zsidó vallás nem volt azonos az egyiptomi vallással, még akkor sem, hogyha amikor a hikszoszok uralkodtak. A hikszoszoknak is másmilyen volt a vallásuk. De befogadták a jövevényt. És az Úr azt mondta, soha ne felejtsd el. És van egy gyönyörű énekünk, a Csak jövevény vagyok. És több ének is szól erről. Szabadna nekünk elfelejtenünk azt, hogy idegenek és vándorok vagyunk ezen a földön, hogy nekünk van egy országunk, és nekünk azért kell fáradozni, hogy oda minél több ember jöjjön velünk abba az országba. Tehát nekünk egy ilyen elutasító álláspontunk lesz a jövevényekkel kapcsolatban, akkor mi se fogjuk átlépni azt a küszöböt, mert az Uraknak Ura, az Isteneknek Istene, a hatalmas Úr és félelmes Úr szereti a jövőjét. És most lapozzunk testvéreim Malakiás prófétához. Nem csak a Biblia elején, amikor még emlékeztek az egyiptomi fogságra a zsidók, akkor beszél a Biblia ilyen határozottan, hanem a Biblia az Ószövetség végén is, az utolsó könyvnél is. Malakiás próféta a 3. fejezetéből olvassuk el az 5. verset. Mert ítéletre indulok hozzátok, és hamarosan tanul leszek a szemfényvesztők ellen, a paráznák és a hamisan esküvők ellen, és azok ellen, akik megrövidítik a munkás bérét, és az özvegyet, akik nyomorgatják az idegent, és nem félnek engem, ezt mondja az öregem. Ítéletet fog az Úr hirdetni, tanul leszek. Gondoljátok meg, testvéreim, egy szintre teszi az Úr a szemfényvesztőkkel, a hamisan esküdőkkel, a paráznákkal, és mindazok ellen, akik megrövidítik a munkásnak a bérét, az özvegyek árát, megrövidítik, egy szintre teszik, hogy akik nyomorgatják az idegent, és nem félnek engem, azt mondja a seregek ura. Óriási igék vannak itt, amelyek arra kell, hogy késztessenek bennünket, hogy a szívünk ott legyen. Nehéz lesz, testvéreim, előre megmondom, hogy nagyon nehéz lesz, mert Magyarországon a társadalmi elgondolás más. Elgondolás más. És nekünk mégiscsak, amit tennünk kell, meg kell tennünk. Nagyon nehéz helyzet fog előállni. Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken, délvidéken testvéreink, akik, hát ugye tudjátok, hogy a határ mellett, például Mihalesz Gábor testvér, tudjátok, hogy félig szerb, és, vagy legalábbis olyan környezetben nőtt fel, és ők is szívesen beszélnek, és fogadnak idegeneket, és másokat is. Nem lesz könnyű. Nem lesz könnyű. És még mielőtt ezt az utolsó igét olvasnám a mai délelőttön, azért, ugye nem mindannyian voltatok ott a szombatiskolán, hadd mondjam el az én szívfájdító tapasztalatomat, amikor ez a nagy hullám volt. Amikor ott láttam családokat, tehetetlenül, mert elmenni nem lehet, mikor elindultak, akkor megállították őket, visszaterelték őket rendőri kísérettel. Ugye elindultak, hát nagyon rossz helyen indultak el az autópályán, mert roppant veszélyes ott elindulni, és visszaterelték őket. És akkor az ember ott látja őket kilátástalanul. Egy édesanyád egy pokrócon ülve kint, mert bent nagyon zsúfolt volt már, kint az áróparton, így sorba a családokat, kisgyerekekkel. Nincs evőeszközük, tördelik a kenyeret, és úgy adják a gyerekeiknek falatonként a kenyeret. Ja, én ott lakom 2 kilométerre menekült. Vagy említettem nektek azt az arab férfit, aki legalább elment, vagy 2,5 kilométerre mindenkitől, és egyedül ült a fa alatt egy szál, ha jól emlékszem, egy sötétkék ing volt rajta, és egy kopott nadrág, semmi más. Az egész ember nem lehetett több 50 kiló. Amikor lehetett látni az arcán azt a fájdalmat, azt a kitaszítottságot, a kilátástalanságot, el kellett otthonról jönnöm. Ki tudja, hogy milyen képek vonultak el a szem előtt, hogy ölték meg a családját, vagy milyen találat érte a házat. Mindenkit el kellett veszítenie. Vajon mi a fontosabb? Az, hogy mi viszonylag jólétben, és békében, és nyugalomban éljünk, nem fog minket senkit bántani, nem ütközünk meg semmivel, senkivel, a törvényekkel. Mi a fontosabb? Soha ne felejtsük el, testvéreim. Az Urak Ura, az Istenek Istene, a hatalmas, fenséges Úr, a félelmetes Isten, szereti a jövevényt. Adja az Úr, hogy a mi szívünkben is hasonlók éljenek. Hogy ránk ismerjen, amikor eljön. Hogy amikor a Máté Evangélium a 25. fejezetét, amikor emlegetjük, azt mi alapján emlegetjük? Az utolsó ítélet. Még véletlenül sem mondja az Úr, hogy nagyon jó presbiter voltál. Még véletlenül sem mondja, hogy a legjobb lelkész voltál. Hú, milyen nagyokat tudtál te beszélni. Mindenki rád figyelt. Nem. A szétválasztás az szerint történt, a keresztény kultúra szerint. Mennyire fogadtuk be a gyakorlatba a Bibliának, a kereszténynek, a krisztusi igazságnak a tételeit gyakorlatban, és a Szentlélek Úristen mennyire ért a szívünkben a gyakorlatban, hogy olyanok voltunk-e, mint Jézus Krisztus, aki majd akkor ránk ismer. Mert az Ézsaiás könyvének a rávonatkozó csodálatos proféciája elmondja, hogy miért jött. Miért is jött Jézus Krisztus? Ézsaiás könyve 61. fejezete. Miért jött? Felkelt az Úr, igen, engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, a megkötözötteknek a megoldást, az Úr jókedvének esztendejét. Adja Isten, hogy ez sugározzon róla. Ez a kegyelmétel. Amen.